Nem tudom, hogy a hangpróba az jó-e. Jó így a hang? Jó így a hang? Reméljük. Tehát én Maharáni Dévid Ászi vagyok, Banyár Matora. Engedjék meg, hogy néhány szóban beszéljek erről a kezdeményezésről, erről a programsorozatról, amit most indítottunk, amely egy vallásközi párbeszéd program. És a vallásközi párbeszéd elég nagy múltra tekint vissza Magyarországon, a rendszerváltás után eléggé gyorsan beindult, és mi vajsnavák ebben a kezdetektől fogva részt veszünk. Mi vajsnavák, azaz Krisna hívők, vagy Krisna hívők, azaz vajsnavák, akik a hinduizmus világvallásának a legnagyobb ágát képviseljük, ami minden ellenkező híreszteléssel szemben nem politeista, hanem monoteista vallás. Most ezek a vallásközi párbeszédek, ha valaki ismeri őket, akkor tudja, hogy általában úgy szoktak lezajlani, hogy ugyanarról a témáról a vallások képviselői beszélnek, azaz párhuzamosan beszélnek egy-egy témáról, és igyekeznek elkerülni azt, hogy reflektáljanak azokra a dolgokra, amik különböznek a két vallásban. Azt nagyon lelkesen kihangsúlyozzák, amik egyeznek, de amik különböznek, azt nem nagyon arról nem nagyon ejtenek szót. Ez érthető egyrészt, hiszen senki nem szeret kellemetlen helyzetbe kerülni. Másrészt ennek egy sokkal mélyebb oka is van, hiszen a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogyha vallásos csoportok összekerülnek, akkor ott lehet, hogy konfliktus fog keletkezni, és a konfliktus különböző szinteken tud megnyilvánulni, és lehet, hogy ezt próbálják elkerülni ezzel a metódussal is. Mi azt gondoljuk, hogy a vallások közötti békétlenség elkerülésének a leghatékonyabb módszere, azaz a vallási tolerancia, meg nem csak a vallásos tolerancia, hanem mindenfajta tolerancia növelésének a leghatékonyabb módszere az, hogyha megismerjük egymást. Megismerjük azt, hogy valójában mindegyikünk jót akar, sőt, még azt is megismerjük, rájövünk arra, hogy nem csak, hogy jót akarunk, hanem nagyjából ugyanaz a célunk is. És hogyha vannak különbségek, azoktól nem félünk, mert tudjuk, hogy mitől van. Tehát mi nem félünk a különbségektől, ami mostani vállalkozásunknak az úttörő jellegét is adja, mert mi nem csak a hasonlóságokat fogjuk feltárni a vallásokban, legalábbis ebben a két vallásban most, ami ebben ezzel a négy alkalommal szerepel, hanem a különbözőségeket is. És miért nem félünk? Azért nem félünk, mert biztosak vagyunk abban, hogy a szándékaink őszinték, helyesek, és biztosak vagyunk abban, hogy a másik fél szándékai is őszinték és helyesek, és hogy ez a tiszteletteljes beszélgetés Istenről, amire most sor fog kerülni, ez elégedetté teszi Istent, örömet fog okozni neki, hogyha hall az ő teremtményeitől, az ő teremtményeiről tiszteletteli szavakat. Egyébként pedig a vallásközi párbeszédnek, vagy mondhatjuk azt, hogy a vitának, vallásos vitának a mi hagyományunkban, a hindu kultúrában nagyon nagy múltja van. Ez egy teljesen bevett metódus, és nem fél tőle senki sem. Bár egy kicsit más, mint ami most fog történni, de erről most nem ejtenék szót, mert ez egy elég hosszú téma. Minden esetre azt nyilván mindenki valamennyire ismeri azt a általában tudott dolgot, hogy a hinduizmus vallásai kiváltképp toleránsak a különböző vallásos nézetekkel szemben. És ez megnyilvánul ugye ezeken a vitákon is. Mi ezért nem félünk a vitától. És azért sem félünk a vitától, mert a változatosság, ami a vallásokban megjelenik, azt Isten teremtette, és Isten igazából nem fog semmilyen, nem okoz neki újdonságot az, hogyha különböző dolgokról a különböző vallások mást állítanak. Tehát ez nem egy meglepő dolog. Mi a célunk mindezzel? A célunk az, több szinten is vannak céljaink. Első szinten mi egy főiskola vagyunk, és itt tanítunk teológiai tárgyakat, teológiai főiskola révén teológiai tárgyakat tanítunk, de nem csak a saját teológiánkat ismertetjük meg hallgatóinkkal, hanem a többi monoteista világvallás, meg nem csak monoteista, hanem a többi világvallás tanításait is. És ez izgalmas kihívás számunkra, hogy szakmai kihívás, hogy hogyan tudunk egy ilyen programsorozatot megszervezni. Hiszen az, hogy hogyan választjuk ki a témákat, mert nyilvánvaló, hogy négy témában, négy alkalom keretében, négy másfél-két órás alkalom keretében megvitatni és összehasonlítani két vallást mélyen nem lehet. Ez természetes, hiszen emberek évszázadokat, évezredeket töltöttek azzal, hogy a keresztény teológiát kidolgozzák, életeket, a Vajsnava teológia pedig még ennél is hosszabb múltra tekint vissza, tehát ez nyilvánvaló. Mi most csak betekintést tudunk adni ezekbe a témákba. Ez az egyik célunk, és reméljük, hogy nem csak hallgatóink és tanáraink számára lesz izgalmas ez a dolog, hanem önök számára is, akik nem hallgatóink és nem tanáraink. Második szinten mi, a szervezők legalábbis, mindannyian Krisna hívők vagyunk, akik számára az, hogyha beszélhetnek Istenről, az azt jelenti tiszteletteljes módon, az azt jelenti, hogy dicsőítik Istent, ami által szolgálják Istent, tehát vallásgyakorlatot végeznek. Ez az alkalom számunkra egy nagyszerű vallásgyakorlat. És harmadik szinten pedig mi mindannyian, önök is, mi is jó akaratú emberek vagyunk, akik azon munkálkodunk, hogy mindenki boldog legyen, és ennek a boldogságnak, hogy béke legyen, és mindenki boldog legyen, és ennek a boldogságnak, ahogy Krisna kifejezi a Bhagavad Gita-ban, aki azt mondja, hogy aki nincsen összekapcsolódva a transzcendenssel, a legfelsőbbel, annak értelme nem lehet transzcendentális, elméje nem lehet szilárd, és így lehetetlen számára az, hogy békében éljen, és hogyha nem él békében, akkor nem lehet boldog sem. Tehát ez a fő célunk valójában. Itt most befejezem a szerepemet, mint rektor, és a magyar népmesékhez nyúlva átbucskázok a fejemen, és mint moderátor fogom folytatni tovább a tevékenységemet, és ismertetem önök számára, hogy fog lezajlani ez a program. Ugye a mai témánk lesz, pontosan szeretném idézni, Isten tan, amit két lépésben, két körben vitatunk meg, milyen az Isten, hol van és mit csinál, és Isten kapcsolata a világgal és személyes megjelenése a történelemben. A két előadó, aki a két vallást képviseli, a kereszténységet és a vajsnavizmust, kedves vendégünk Jobb Máté, aki evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója, valamint a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének egyetemi docense. PhD dolgozatát ökumenikus szemléletben az empiria felől megközelítve írta, az egyéni bűnbánat témakörében. Kutatásai és érdeklődési területe a bűntudat és a szégyenérzet feldolgozásának lehetőségei a segítő szakmában gyakorolt szerepek, valamint az egyéni és közösségi spiritualitás. Szeretettel köszöntöm Mátét. És a házigazdorét részéről Magyar Márta, Mandzsári Dévidászi, aki vajsnava teológus és vallásbölcselő, PhD jelölt, aki írja már a PhD dolgozatát, és főiskolánk tanára, aki számtalan tárgyat tanít, szanszkrit nyelvtől kezdve istentantól kezdve világvallásokat, és még mindenféle más érdekes dolgot. Jelenlévő hallgatóink ismerik őt jól. Őt is köszöntöm szeretettel. Ahogy ma zajlani fog a nem csak ma, hanem a következő alkalmak mindegyikén zajlani fog a beszélgetés. Az a következő lesz, hogy 5-5 percben mindegyik előadónk ismertetni fogja a témájának a legfőbb teológiai téziseit. Utána először a keresztény, majd a Vajsnava fél kifejti 5-5 percben, hogy mik a legfőbb hasonlóságok és mik a legfőbb különbözőségek a egymáshoz képest a téziseikben vagy a tételeikben. Harmadik körben, egy szabad beszélgetés keretében még reagálnak az egymás által elmondott hasonlóságokra és különbözőségekre, és a negyedik körben pedig lehetőség van a közönség számára arra, hogy kérdezzen. És aztán utána ugyanezt végigjárjuk a következő kérdéssel, ahol viszont a Vajsnava fél fog kezdeni. Én nem leszek szigorú moderátor, de mivel az időnk az korlátos, ezért minden egyes idő lejárta előtt egy perccel fogok csengetni, és a végén pedig az idő lejártakor is fogok csengetni, amit kérem, hogy kedves előadóink próbáljanak meg tolerálni és betartani. Jó, akkor megkérem Mátét, hogy ismertesse nekünk a témáját, ismertesse, hogy a keresztény teológiának mi az álláspontja azzal kapcsolatban, hogy milyen az Isten, hol van és mit csinál.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Mindenkitől szeretnék egy kis empátiát kérni, mert elég nehéz helyzetben vagyok. Vitára lettem hívva, a megérkezésem után előzetesen találkoztam rektorasszonnyal és beszélgető partneremmel, egy nagyon kedves 10 percet töltöttünk el. Itt egy csodálatos hallgatósággal ülök szembe, és most arra hívnak engem, hogy vitázzak. Ez nem annyira egyszerű számomra most, nem erre lettem hangolódva az elmúlt percekben, de természetesen komolyan véve rektor asszony szavait igyekszem én is majd a későbbiek során kiemelni azokat a pontokat, amelyek első gondolatra legalábbis idegenül csengenek az én fülembe, vagy nehezen tudok mit kezdeni a saját hitrendszeremen belül. Amikor ezt a felkérést megkaptam, és olvastam a címet, Istentan, milyen az Isten, hol van és mit csinál, próbáltam azonnal ilyen magam számára nagyon fontos emlékeket, képeket felidézni, hogy mi az, amit úgy meg tudok hívni magamnak, hogy elinduljak ezen az úton, és egy nagyon kedves kép jutott eszembe. Egyszer egy felsőpetényi lelkésztársamat kerestem meg ebben a kis faluban, és meghívott az egyik nyári hittantáborába, hogy látogassam meg őt. Bementünk a templomba, ott volt, nem is tudom, 30-40 gyerek, falubéli gyerek, és akkor ez a lelkész felállt, és mondta, hogy mondjátok meg nekem, hogy hol van az Isten. És emlékszem arra csöndre. Nem tudtak nagyon a gyerekek mit szólni, de hát azért templomban voltak, és akkor azonnal elkezdtük gondolkodni, hogy hát itt van a templomban. Lelkésztársam rázta a fejét, hát nem egészen erre gondoltam, akkor ment tovább a beszél. Hát biztos, hogy valahol az oltár körül van, valahol ott van az Isten. Hát nem. A Bibliában benne ott van az Isten, mondja egy gyerek. Hát erre sem jött igazán pozitív válasz. És akkor a lelkész fogta az egyik gyereket, odahívta magához, és átölelte. És azt mondta, hogy itt van az Isten. És valahogy akkor értettem meg igazán, vagy akkor nagyon közel került hozzám ez a gondolat, és valahogy ez jutott eszembe, hogy igen, ebben a szerető ölelésben választ kaphatunk arra, hogy milyen az Isten, hogy hol van az Isten, és hogy mit csinál az Isten. Szeretni akar bennünket, át akar ölelni bennünket, velünk akar lenni. Én egy olyan keresztény hagyományból érkezem, evangélikusként, ahol az orientációs pont, a norma, az nem más, mint a Szentírás. Tehát amikor a istentan kérdést feltesszük, hogy na mit tudunk megfogalmazni Istennel kapcsolatban, akkor nem a hagyományra támaszkodunk, hanem elsősorban arra, hogy a Szentírás, a Biblia mit üzen, mit tartalmaz ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és És bizony ilyenkor nincs könnyű dolgunk, mert hogy a Szentírás nem azért íródott, hogy az Istentan iránti igényünket kielégítse, hanem azért, hogy arról az Istenről adjon hírt, aki szenvedélyesen keresi az embert. Szóval valójában nem egy tanítást tartalmaz a Szentírás, hanem egy kapcsolatról szól. Egy olyan szenvedélyes kapcsolatról, amit Isten kezdeményez az emberrel. És a Szentírás számtalan olyan történetet foglal magába, ahol arról van szó, hogy az ember hogyan válaszol erre a hívásra. Hú. Szóval a dinamikus kapcsolat áll a középpontban. Ugye a Szentírás, a Biblia két nagyobb egységből áll, az Ószövetségből, Új Szövetségből, próbálom most nagyon gyorsan elmondani, bár remélem később még erre visszatérhetek. Ha azt próbálnám összefoglalni, hogy a Ószövetség mit mond Istenről, akkor egyértelműen azt mondja, hogy egy van belőle. Egy az Isten. Az Ószövetség korai irataiban még arról van szó, vagy azt olvashatjuk ki belőle, hogy sok Isten van, de Izrael népe számára egyetlen egy Isten legyen, ez pedig maga a Jahve. A második nagyobb egységben, későbbi korban pedig arra kerül a hangsúly, nincs más Isten, egyetlen egy Isten van, az Elohim Jahve. Ő az Úr, ő az, akit a szolgálaton és a dicséreten keresztül ismerhetünk meg valójában. Azaz nem itt, valahol fent a fejben, hanem valahol a szívben, a cselekedetben, a dicsőítésben és az énekben. Isten egyetlen, más Isten nincsen. Ez a legfontosabb tanítása az Ószövetségnek. Második pontban pedig az Ószövetség arról szól, hogy Isten transzcendens, keresi az embert, itt van közöttünk, de mégis transzcendens. Egyszerre távoli és egyszerre közeli. Ő benne élünk, mozgunk, vagyunk, de valójában, ahogy Augustinus fogalmazza, igazából megérteni, felfogni mégsem tudjuk. Ezért is mondjuk róla, hogy transzcendens. Gyönyörűen fogalmazza Augustinus, ha úgy véled, hogy megértettél valamit, akkor az nem Isten volt. Harmadik jellemzője, hogy Isten személyes létező, azaz nem személytelen, mert ha személytelen lenne, akkor képtelen lenne keresni a kapcsolatot az emberrel. Isten személyes létező. És az Isten legfőbb műve, akarata az, hogy oda kerüljön az emberhez, és most már tényleg csak néhány másodpercet kérek. Az Új Szövetség valójában nem írja felül azt, amit az Új Szövetség mond az Istenről, hanem tovább megy, és ezt nagyon jól lehet Jézus tanításában látni, aki nagyon sokszor úgy beszél az Atyáról, az Istenről, mint az atyák Isten, az ős atyák Istene, de ugyanakkor egy nagyon különös megszólítást is használ, amikor az Istenről beszél, ez pedig az Abbá, Atya, Apuci, Apuska. Nagyon közeli, bensőséges kapcsolat az ő atyával való kapcsolat, amit később aztán a teológiában is itt zárnám, a Szent Háromság krisztológiai trinitárius tanításával próbált a keresztény teológia kifejezni. Egy az Isten három személyben, a Szent Háromság, egy igaz Isten, az Atya, akihez leginkább a teremtés csodáját kötjük, a Fiú, akihez a megváltás csodáját kötjük, és a Szentlélek, akihez a megszentelődés csodáját, át megtapasztalható élményét kötjük. Nagyon túlhaladtam az időn, talán majd később bepótolhatom, amit nem tudtam elmondani. Köszönöm.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és így gyorsan szembesültem vele, hogy milyen nehéz 5 percet beszélni egy ilyen mély témáról, de mivel ez volt a felkérés, megkísérlem. Tehát a Vaisnava felfogás szerint, ami a védikus szentírásokon alapszik, Isten egy transzcendentális személy, nagyon hangsúlyos, hogy ő egy személy, amiből következik az, hogy van neve, formája, vannak tulajdonságai, vannak érzései, vágyai, gondolatai, van akarata, és vannak cselekedetei. Ezek mind tökéletesek és transzcendentálisak. A személyes formája nagyon hangsúlyos a Vaisnava hagyományban, amiatt, hogy ez a személyessége teszi lehetővé a neki végzett szolgálatot és a vele való szeretetteljes kapcsolatnak a megnyilvánulását. A személyének, a jellemzőinek és a tetteinek az ismerete táplálja a híveinek az odaadását. Tehát ez az ismeret is nagyon lényeges számunkra. Istennek a formája egy elbűvölő, esőfelhőszínű, kétkarú, fuvolázó, örökifjú, tehénpásztorfiú, aki sok névvel rendelkezik, de az egyik legfőbb neve az, hogy Krishna, ami azt jelenti, ez egy szanszkrit szó, hogy mindenkit vonzó. Azt mondják róla a védikus szentírások, hogy ő Satchit Ánanda. Sat azt jelenti, hogy örökkévaló, vagyis nem volt olyan idő, amikor Isten nem létezett, és a jövőben sem lesz olyan, amikor ő nem fog létezni. Chit, ő tudással rendelkezik, nem korlátott tudással, hanem végtelen tudással, mindig, mindenről közvetve és közvetlenül tudatos. És Ánanda, ő boldogsággal teli. Ő mindennek a forrása. A lelki világnak és az anyagi világnak egyaránt, és minden teremtett léleknek is ő a forrása, az eredete. Ő mindennek a tulajdonosa. Mindenki, aki ebben a világban él, pusztán az ő tulajdonát használja. De az eredeti tulajdonosa mindennek nyilván az, aki mindent megteremtett. A tulajdonságai közül a szentírások kiemelnek hatot, azt mondják, hogy hat fenséggel teljes. Ezek a tulajdonságok az erő, a hírnév, a gazdagság, a szépség, a tudás és a lemondás. Azt hiszem, hogyha belegondolunk, akkor ezek a tulajdonságok mindannyiunk számára vonzóak. Egy szép forma, mindenkit vonz, a gazdagság, a hírnév, a tudás, ezek nagyon vonzó tulajdonságok. Itt az anyagi világban is az élőlények rendelkezhetnek ezekkel a tulajdonságokkal parányi mértékben, de Isten végtelen mértékben rendelkezik mindezekkel. Isten önmagában elégedett, mégis a legnagyobb boldogságot akkor tapasztalja, hogyha az odaadó híveinek a szeretetét viszonozhatja. Tehát a szeretet egy nagyon fontos tényező. Ugyanakkor lényeges, hogy a Vaisnava felfogás szerint Istennek nem csak személyes formája van, az abszolút igazság három arculatában tapasztalható, vagy nyilvánul meg. Ezeket szanszkrit terminológiával úgy nevezik, hogy Brahman, Paramatma és Bhagavan. Bhagavan Istennek a személyes aspektusa, amikor megnyilvánítja az ő összes tulajdonságát, összes energiáját. A Paramatma aspektus már egy korlátozottabb aspektus, ő a minden élőlény szívében jelenlévő formája az Úrnak. A Bhagavan formát a Bhakti Yoga, az odaadó szolgálat által lehet megtapasztalni, meglátni. A Paramatma aspektust a jóga meditációval, és a harmadik arculata Istennek a Brahman, a személytelen arculata, ami azért különleges, mert ebben egyedül az örökkévalóság aspektusa nyilvánul meg Istennek, és ez a vajsnavák számára nem vonzó, ez az impersonalistákat vonza, akik azt gondolják, hogy bele szeretnének olvadni Istennek a létében. Ezt az elképzelést a vajsnavák pokolinak tekintik, mivel nem ad lehetőséget a szolgálatra és a szeretetteli viszonzásra. Nagyon rövid az idő, hol van és mit csinál. Krisna keremtésének két része van, a lelki és az anyagi világ. A lelki világ Istennek az örök lakhelye, ahol eredeti minden potenciáját megnyilvánító örök formájában él, és a szentírásokban nagyon sokat olvashatunk arról, hogy kik az ő társai, rokonai, barátai, családjai, pontosan hogy néz ki a környezete, milyen kefteléseket végez. Tehát ezekbe bepillantást nyerhetünk. Ez az a világ, ahol élvezi az elbűvölő kefteléseit, és az önző vágyaktól mentes, tiszta szeretettel rendelkező hívei úgy tapasztalhatják az ő jelenlétét, mint egy mindennapi valóság. A teremtésének a másik aspektusa az az anyagi világ, ami ciklikusan teremtődik, azon lelkek számára teremti az Úr, akik tőle függetlenül szeretnének élni, élvezni, irányítani, ez a vágyuk, és különböző anyagi testeket fogadnak el. És Krisna nem vesz részt közvetlenül az anyagi világ teremtésében és működtetésében, ezt különböző képviselőin keresztül teszi, mégis állandó kapcsolatban áll ezzel a világgal, bár a képviselőin keresztül koordinálja azt örök törvények szerint. De az is lényeges, hogy ebben a világban is megnyilvánul időről időre a személyes formájában.
Köszönjük szépen! Nem könnyű 5 percben összefoglalni. Igazából ez a nagy feladat. Tehát ez volt az egész programsorozatban a legnagyobb kihívás, nem csak Máté számára, hanem mindannyiunk számára. Éppen ezért, és azért, hogy kedves előadóink érdemben tudjanak reflektálni a hasonlóságokra és a különbözőségekre, mi ezeket a kis szövegeket, amiket most elmondtak, előre megírtuk, és átadtuk egymásnak, hogy ne itt kelljen figyelni és összeszedni a gondolatainkat, úgyhogy remélem ez nagy segítség volt.
Mert, nagy segítség.
Mert hogy most az a rész következik, hogy Máté elmondja, hogy mik a hasonlóságok és mik a különbözőségek.
Igen, valószínűleg ezt ezen jegyzet nélkül nem is tudtam volna megtenni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Mártának, amit elküldött. Előjáróban csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon izgalmas kérdés hasonlóságokat, különbözőségeket megemlíteni, és egy nagyon veszélyes kérdés is, mert hogy olyan teológiai fogalmak szerepelnek a mi rövid jegyzeteinkbe, amit egyáltalán nem biztos, hogy ugyanúgy értünk. Tehát, hogy elhangzik egy kifejezés, lehet, hogy mást értünk alatta, lehet, hogy ugyanazt értjük alatt, valamilyen dolog alatt, csak másképpen fejezzük ki, tehát, hogy egy ilyen feladatot elvégezni, hogy na, a különbözőségeket, hasonlóságokat próbáljuk kiemelni, csak nagyon óvatosan merek én személy szerint megtenni, de igyekszem ezt mégis megtenni, és olyan formában tettem meg, ezt őszintén elmondom az itt ülőknek, hogy én nem vagyok gyakorlott ilyen helyzetben, a vallásközi párbeszédben nincs nagy tapasztalatom. Úgyhogy azt a metódust választottam magamnak, hogy amikor Mártának a rövid, de nagyon szisztematikusan és alaposan összeállított írását a kezembe vettem, akkor úgy kezdtem el olvasni, hogy az elejétől, hogy kiemeltem azokat, amik számomra legalábbis idegennek tűntek, vagy én biztos, hogy ezeket a fogalmakat ilyen módon nem használnám a saját vallásgyakorlásomban, vagy ha például templomban szószéken igét hirdetek, és így gondolkodtam azon, hogy vagy milyen hasonlóságok, különbözőségek azok, amik itt megemlíthetők. Így indultam el a szövegben, és így emeltem ki magam számára olyan fogalmakat, gondolatokat, mint hogy amit itt Márta ír, hogy beszélhetünk Krisna Isten testi vonásairól, formáiról. Ez az, ami teljesen idegen a zsidó-keresztény hitvilágban. Ugye annyira idegen, hogy tiltja az Ószövetség azt, hogy bármilyen fajta ábrázolása legyen Istennek. És ez nem egy szigorú isteni akarat, amely megnyilvánul a 10 parancsolatban is, hanem egyszerűen azért, abból az emberi tapasztalatból származik, hogy azonnal, ha mi megpróbáljuk elképzelni és formába önteni, hogy milyen lehet az Isten, abban mindig túlsúlyba kerül a mi vágyunk, a mi akaratunk, a mi elképzelésünk, ami minél inkább megformálódik, valószínűleg annál távolabb esik a valóságos Istentől, aki egészen más, és aki mindennél nagyobb. Ezért mindenfajta testi ábrázolás idegen az Istennel kapcsolatban, a zsidó keresztény kultúrában, hagyományban, és ezért azok a mondatok, hogy Isten egy esőfelhőszínű, kétkarú, fuvolázó, örökifű, tehénpásztorfiú, ez számomra idegenül cseng első halásra mindenképpen. Vagy ilyen kifejezések, hogy állandóan lelki boldogságba merül. Krisna teljességgel rendelkezik, hat fenséggel, vagyis minden erővel, hírnével, gazdagsággal, tudással, szépséggel és lemondással. De nagyon-nagyon közeliek voltak azok a fogalmak Márta írásában, amikről arról szóltak, hogy Isten maga szeretet. És Isten azt akarja, hogy mindannyian felé is szeretettel, és egymás felé is szeretettel legyünk, sőt, hadd tegyem hozzá, hogy magunk felé is szeretettel legyünk, mert hogyha ez a szeretet nem áramlik mindenhol, az Istennel való kapcsolatunkban, az embertársi kapcsolatunkban, és magunk felé is, akkor ott más erők dominálnak, vannak jelen. A másik kulcskifejezés, ami nyilván az itt ülő közül mindenki számára egyértelmű, hogy a keresztény hagyományban, teológiában a ciklikusan újra és újra létrejövő világok az, ami teljesen idegen a keresztény teológiától. Az Isten megteremtette a világ mindenséget, ő az alkotója, ura ennek a világmindenségnek, és a keresztény teológia során nyilvánvalóan voltak olyan különböző próbálkozások ezt a kronológikus időt beosztani különböző szakaszokra, az atya szakaszára, amiről az Ószövetség szól, Jézus földi életére, mint egy második szakaszra, pünkösd utáni időszakra, mint a harmadik szakaszra, de ez mindig kizárólag erre az egy teremtett világra vonatkozott. Ebben egészen biztosan, ha most már vitára lettünk invitálva, akkor azt mondom, hogy kibékíthetetlen ellentét húzódik meg a Krisna tanítás és a keresztény teológiai között, de amikor arról van szó, hogy van valaki, aki maga a szeretet, ha van valaki, aki maga a lét, maga az örökké valóság, akkor ezek egészen biztos olyan fogalmak, amelyek ismerősen csengenek az én fülembe is.
Köszönjük szépen, Márta!
Köszönöm szépen Máténak a szavait. Én se tudtam volna itt az 5 perces előadás után reagálni Máténak a szavaira. Én is megkaptam előre ezt a szöveget, és azzal kezdtem, hogy piros és kék jelöléseket látok, párhuzamos és különböző. Sokszor el kellett nekem is olvasni a szöveget, hogy jobban megértsem, mert nem csak a koncepcióink különböznek, de a szóhasználatunk is. És hogy igazából mi a tartalma mindannak, amit Máté megfogalmazott a keresztény istentan szempontjából, próbáltam minél jobban megérteni. Amiket most én itt kihangsúlyoznék, sok mindenről lehetne beszélni, de Máté szavai alapján, főleg arra fókuszálva, amit ti is hallottatok, mert ugye az írásban azért még több minden előkerült, a norma a szentírás, tehát a vajsnavizmusnál is a norma a szentírás azzal kapcsolatban, hogy ki Isten. Hasonlóság az is, hogy egy van, ugyanúgy egy monoteista vallás, a vajsnava vallás, mint a kereszténység, annak ellenére, hogy a kereszténység is ki tudott nézni úgy, hogy több Istenről van szó, mondjuk az Ószövetségben, vagy van, amikor nem feltétlen értjük ezt a Szent Háromság koncepciót, hogy Atya, Fiú, Szentlélek, hogy akkor most egy Isten van-e. A vajsnava hagyományban is sokszor laikusok eltévednek a sokféle inkarnáció és isteni megjelenés hallatán vagy láttán. Az írások alapos tanulmányozásából azonban érthető, hogy egy Isten van. És ez az Isten transzcendens, ebben is megegyezünk, hogy ő ezen az anyagi világon túl létezik, sosem kerül ennek az anyagi világnak a hatása alá. Szó volt arról, hogy távoli és közeli, ugye én is említettem, hogy a lelki világban él, az ő örök hajlékán, ugyanakkor mindennyiünk szívében is jelen van, tehát egyszerre távoli is, és közeli is. Elhangzott az atya kifejezés is. Krisna a Bhagavad Gita-ban azt mondja, hogy én vagyok a magot adó atya. Tehát ez is egy párhuzam mind a kettőnknek az elképzelésében. Aztán az is elhangzott, hogy nem megérthető. Ezzel kapcsolatban ugye Isten végtelen. Mi a korlátolt intelligenciánkkal, elménkkel, törekvéseinkkel korlátozott módon tudjuk őt megismerni. Ugyanakkor azt mondja Krisna Bhagavad Gita-ban, hogy Bhaktya Mama Pijanati Jáványas Császmi Tatvataha, hogy az odaadó szolgálat által lehet őt valójában megismerni olyannak, amilyen, megérteni, hogy ő igazából Bhagaván, ez az örök transzcendentális személy. A különbségek közül, amit Máté is hangsúlyozott, én is hangsúlyoznám, azt hiszem, hogy a legmarkánsabb különbség az az, hogy a kereszténység tiltja Istennek az ábrázolását, míg a vajsnava hagyományban ez egy nagyon-nagyon jellegzetes jelenség, illetve nagyon-nagyon fontos része a vajsnavák lelki gyakorlatának Istent megjeleníteni, és megjelenített formában megközelíteni, imádkozni hozzá és szolgálni őt. Persze ez nem spekuláción alakszik, tehát itt elhangzott az, hogy ennek nagy veszélye van, mert esetleg a saját vágyunk vagy akaratunk szerint képzeljük el, hogy ki Isten. A védikus szentírás nem hagy teret ennek a spekulációnak, a vágyainknak vagy az akaratunknak. Nagyon-nagyon konkrét benne az, hogy ki Isten, és amikor Istent megjelenítjük valamilyen formában, kép vagy Isten szobornak a formájában, akkor ennek nagyon szigorú szabályai vannak, a szentírások nagyon pontosan leírják, hogy milyen ez a forma, és ahogy a beszédem elején említettem, hogy ennek a formának az ismerete, Isten tulajdonságainak és ennek a konkrétságának az ismerete nagyon-nagyon lényeges azért, hogy táplálja a szeretetünket. Tehát valakit, akit ismerünk, jobban tudunk szeretni, mint valakit, akit nem ismerünk, mint akit nem tudunk elképzelni. Ezért ez nagyon hangsúlyos a Vajsnava vallásban. És éppen ezért azt gondolom, hogy mind a ketten hangsúlyoztuk, hogy ő ez egy személy, hogy ő egy személy, de azzal kapcsolatban, hogy mit jelent, hogy ő egy személy, vannak különbségek az elképzelésünkben. Most az idő rövidsége miatt megállok, és remélem, hogy még lesz lehetőség erre visszatérni.
Igen, mert hogy most kötetlenül lehet egymás által elmondottakra reagálni. Bárhogy egy kicsit beindítsam, ha esetleg nem indulna el spontán módon, akkor még erre a hely dologra lenne jó kicsit, erről a helyről lenne jó kicsit beszélni, hogy hol van Isten. Márta említette, hogy alapvetően két helyen van, a lelki és a spirituális és az anyagi világban. Ez hogy néz ki a kereszténységben? Tehát van-e ilyen felosztás egyáltalán a létezés felosztása van, így működik-e, vagy valami más elképzelés van erről?
Szóval a keresztény teológia egyik nagyon fontos alappilléreit már mindkettőnk részéről elhangzott, hogy Isten transzcendens, tértől és időtől független. Nyilvánvalóan mi szeretnénk megragadni az Isten titkát, és ezt csak a térben és az időben tudjuk megtenni. De nem tudjuk azt mondani, mert hogy éppen az ő transzcendenciája jelenti azt, hogy nincs térhez időhöz kötve, nem tudjuk azt mondani, hogy ő itt van, ott van, mindenhol jelen van. Ő van. Jelen van. Mert ő a létezés maga. Nyilvánvalóan a keresztény teológia számos módon megpróbálta tovább gondolni az Isten jelenlétét. Nyilvánvalóan mindannyian tudjuk a világnak azon ókori felosztását, hogy ment föl pokol, háromszintű felosztás, de és a mennyország az valahol ott van, ahol esetleg az Isten lakozik, de nyilvánvalóan egy kor felfogást tükröz. A mennyország ott van, ahol Isten jelen van. És ahol nincs jelen, ott nem a mennyország van jelen. Olyan érdekes, hogy a magyar nyelvben használjuk azt, hogy pokoli a házasságom. Ugye? Milyen érdekes, hogy ez megmaradt, ahol rossz, ahol nem érzem jól magam, ahol nincs béke, ahol nincs teljesség, ott így fogalmazom meg, hogy pokoli. Ahol jelen van a szeretet, ahol jelen van az Isten, hát én ott mennyországban érzem magamat. Két gondolatot, ha szabad az előbb elhangzottakhoz mondani, hogy többször előkerült a szolgálat, és én erre hadd tegyem nagyon a hangsúlyt, hogy a szolgálatban, a gyakorlatban tudjuk igazán megismerni az Isten jelenlétét, és azt, hogy mit akar velünk kezdeni. És eszembe jut egy nagyon fontos 20. századi teológus, Dietrich Bonhoeffer, mártír halált halt 1245-ben, neki volt egy csodálatos imádsága kivégzése előtt a börtönben. Uram, állíts szolgálatba, hogy hinni tudjak benned. Annyira szépen fogalmazza meg ennek az egységét. Uram, állíts szolgálatba, hogy hinni tudjak benned. És ha még kapok a moderátortól egy kis időt, akkor ha már vitára lettünk invitálva, akkor egy olyan mondatot hadd idézek fel, amit Mártától hallottam, és ami valami miatt megérintett, és úgy érzem, hogy ehhez mindenképpen hozzá kell szólni. Ez pedig egy következő mondat, hogy nem kerül az anyagi világ hatása alá. Mármint, hogy maga az Isten. És akkor nekem bizony eszembe jutott Jézus, aki kereszthalált halt. Aki kereszt halálában egészen biztos, hogy az anyagi világ hatása alá került. az a valaki, aki azt mondta korábban a tanítványainak, hogy én és az atya egy vagyunk. Aki engem lát, az atyát látja. Én azért jöttem, hogy az atyám akaratát véghez vigyem. Nagyon provokatív, és nem azt mondom, hogy értem, de valahogy ebbe kapaszkodom, és hiszem, hogy Isten a kereszten egészen az anyagi világ hatása alá meghalt. Értem. Vállalta a szeretetnek ezt az egészen radikális és teljesen felfoghatatlan mélységét, hogy valamit ott tett, ami teljesen felborít minden teológiai képletet. Luther Márton ezt úgy fogalmazta meg, hogy, és itt egy kicsit az Isten tannál maradva, hogy Isten sokféleképpen leírhatjuk, de valójában, és ez a nagyon izgalmas fogalom, Deus absconditus, rejtőzködő Isten. Isten legtöbbször ott van jelen, ahol mi nem is gondolnánk. Mi elgondoljuk, hogy hol szeretnénk, hogy Isten jelen legyen az életünkben. De Isten legtöbbször ott van jelen, ahol nem is gondolnánk. És a kereszt eseménye, a megváltás eseménye, amely a keresztény teológia egészen biztos, hogy középpontjában áll, ott éppen ezt élhetjük meg. Na ez az, ami nem történhet meg az Istennel. És a keresztény teológia azt tanítja, hogy éppen ott mutatkozik meg leginkább az Isten jelenléte. Az Isten szeretete, az akarata az emberrel, az emberiséggel velünk. Ott, ahol legkevésbé gondolnánk. Ott, ahol emberileg azt mondjuk, hogy kudarc, ott, ahol azt mondjuk, hogy na, itt nincs Isten. Ugye gondoljunk csak végig, vagy a sokkos állapotban családunk elvesztésénél, hol volt az Isten? Nagyon sokan ekkor távolodnak el Istentől. Amikor valami feldolgozhatatlan veszteségélményük jelentkezik. Amikor valami olyan történik, amivel nem tudnak mit kezdeni, nagyon sokszor azt mondják, kész, befejeztem az Istennel való együttlétet, vagy a keresést, mert itt, ebben a helyzetben, a halál helyzetében nem volt jelen, nem volt mellettem, nem védett meg, nincs Isten.
Márta?
Hát rengeteg gondolatot ébresztett bennem Máté, szerintem napokig tudnánk itt ülni és beszélgetni ezekről a kérdésekről. Maharáni eredeti kérdésére, hogy hol van, és itt ez a mennyország koncepció előjött. Ugye én említettem, hogy a Vajsravak felfogás szerint van különbség a lelki és az anyagi világ között. Tehát létezik egy világ, ami egész más tulajdonságokkal jellemezhető, mint amit most tapasztalunk, ahol nincs születés, és nincs halál, és nincsen betegség, és leírják a szentírások, hogy minden lelki, transzcendentális, minden lépés ének, minden szó ének, és minden lépés tánc, és állandó boldogság van, leírja, hogy ez a birodalom hogy néz ki, hogy a érintőkőből van a föld, és kívánságteljesítő fák vannak mindenhol, ez egy csodálatos környezet. De nem annyira a külsőségei a lényegesek ennek a világnak, hanem hogy kik élnek ezen a helyen, olyan személyek, akik mentesek a bűntől, és állandó szeretetteli, önzetlen, odaadó szolgálatot végeznek Istennek. Na most számunkra nagyon fontos, hogy létezik ez a birodalom, mert ez egy cél mindannyiunk számára, ahová el tudunk jutni. Reményt ad, a vágyainkat tudjuk irányítani erre a birodalomra. Ez az anyagi test, ez egy ideiglenes dolog, mindannyian örök lelkek vagyunk, majd ez a téma egy másik beszélgetés során elő fog keveredni, de mint örök lelkek vissza tudunk jutni ebbe a csodálatos transzcendentális világba, tehát nekünk fontos ez a különbségtétel, de ugyanakkor egyetértek Mátéval abban, hogy a vajsnavákat képviselve, nem az egyéni véleményem alapján, hogy Isten mindenhol jelen van. És ez az anyagi világ igazából tökéletes teret tud adni Isten szolgálatának, hasonlóan a lelki világhoz. És ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy abban a pillanatban, amikor a tudatállapotunk átformálódik olyanná, hogy mi Isten szolgájaként azonosítjuk magunkat, nem pedig élvezőként, nem pedig ezt az anyagi világot akarjuk élvezni, akkor ez az anyagi világ gyakorlatilag átváltozik a lelki világgá. Azt is mondják a szentírások, hogy egy hívő úgy gondolkodik, hogy nem számít, hogy én a lelki világban vagyok, az anyagi világban vagyok, vagy a alacsonyabb rendű pokolbolygókban élek, a lényeg az, hogy szolgálhassam Istent. Tehát ebből a szempontból a mennyország, vagy a lelki világ az a hely, ahol Isten lakik, nem egy kizárólagos hely, ahol ő meg tud nyilvánulni, ahol jelen lehet. Nagyon érdekes volt ez a gondolat. Két dolgot szeretnék még kiemelni. Az egyik ez az anyagi világ hatása alá kerülés. Ugye itt Krisztusról volt szó, és a keresztre feszítésről. Nekem nagyon nehéz ehhez a koncepcióhoz viszonyulnom, hogy Isten meghal. Tehát, hogy úgy, mint ahogy mi meghalunk. Próbálom érteni ennek az üzenetét. Olyan szempontból tudom érteni, hogy azt mondja a Srimad Bhágavatamban az Úr, hogy tapjanté lóka tápéna, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége imádatának a legmagasabb rendű formája az, amikor tapjanté, amikor valaki tapa, lemondást, nehézséget, szenvedést vállal tápéna azok iránt, akik szenvednek. Tehát ez nálunk is egy nagyon lényeges koncepció, de általában szentekről van szó, akik Istent szolgálják, és ők vállalnak nehézséget, ők vállalnak szenvedést, vagy akár halált azért, hogy másokat Isten szolgálatának az útjára tereljék. A harmadik gondolat, amire reflektálni szeretnék, az előadás során hangzott el, hogy Isten velünk akar lenni, és szenvedélyesen keresi az embert. Ez nagyon tetszett nekem. Mi is néha úgy ábrázoljuk Istent, hogy ő az eredeti első addiktív személy, függő. Ugye van, aki kábítószer függő, van, aki dohány függő, Isten szeretet függő. Annyira vágyik megtapasztalni az élőlényekkel való szeretetteljes viszonyt, hogy ezt mindig szenvedélyesen keresi. Ugyanakkor itt úgy hangzott el, hogy szenvedélyesen keresi az embert és az emberrel való kapcsolatot, és nekem egy kicsit nehéz viszonyulnom ahhoz, hogy ugyanakkor nem mondja meg, hogy mi az ő neve. Nem látjuk az ő formáját. Hogyan tudunk igazából egy mély kapcsolatban lenni valakivel, akit nem tudunk igazából alaposan megismerni? Köszönöm szépen.
Nagyszerű. Most jön a közönség. Arra kérem a közönséget, hogyha vannak kérdéseik, akkor azt röviden és célra törően tegyék fel, és mondják meg, hogy melyik előadónkhoz szeretnéd intézni a kérdésüket. Egyben azt is kérem, hogy ne az érzelmeiket fejezzék ki, vagy véleményt nyilvánítsanak erről az estéről, hanem valóban kérdést tegyenek föl, olyan kérdést, amire választ várnak az előadóktól. Már is van egy.
Jézus Krisztus, hogy a kereszt halállal megváltotta az embereket. Kire vonatkozik ez?
Tehát Jézus Krisztus a kereszt halállal megváltotta az embereket. Kire vonatkozik ez?
Kékszemű szőkékre, 180 centi fölött. Tetelesztály. Jézus utolsó szava a kereszten, elvégeztetett, bevégeztetett mindenkiért. Gyönyörű az az imádság, amit elmond Jézus a kereszten, Uram, bocsáss meg, mert nem tudják, mit cselekszenek. És azt gondolom, az én hitem szerint ez nem egyes emberekre vonatkozik, hanem mindenkire vonatkozik. Ha az Isten szeretete nyilvánul meg a kereszt eseményében, akkor nem lehet másról szó, csak arról, hogy mindenkiért. Isten mindenkiért kinyilvánította a mi hitünk szerint Jézus Krisztusban, kereszt halálában és feltámadásában a szeretetét mindenki iránt. Még a 180 centi alattiak. Ez félig csak vicc, nyilvánvalóan sajnos a keresztény teológia hordoz olyan tradíciót, amelyben megpróbálták ezt a kört szűkíteni. Ez természetesen nagyon-nagyon sajnálatos tény, de azt gondolom, hogy aki olvassa figyelmesen, és ma szívéhez engedi, nem csak a fejéhez. Ha fejemhez engedném a kereszt eseményét, nem sokat értenék belőle. Egyetértek, hogy ezt megérteni nem lehet, de a szívéhez engedi, és hogyha úgy fogalmazza meg, hogy még értem is, akkor ebben a sóhajban, ebben az imádságban egészen biztos, hogy megfogalmazódik az, ami a legfontosabb keresztény imádságban, a mi atyánkban is megfogalmazódik, úgy kezdődik, hogy mi atyánk. Nem a kék szeműek atya, hanem mi atyánk mindenki.
Tulajdonképpen a Mátéhoz szól a kérdés, nem kérés, reflektál Mártának arra gondolatára, hogy legyen ezen tudja földolgozni, meg megérteni azt, hogy Isten meghal. Hogyha Máté lenne kérdés esetleg elmondani, hogyha belefér a módszertanba, hogy vagy kifejteni azt, hogy nem Isten, mint abszolút személy hal meg, hanem nem mint lényeg, mint természet, hanem Jézusban tulajdonképpen a második isteni személy haláláról beszélhet. Nem tudom, hogy ön érti, hogy mire gondolok, és hogy el lehetne ezt mondani röviden.
Nagyon igyekszem figyelni, de nem biztos, hogy a Teremtőtől kapott szellemi képességeim elegendőek ahhoz, hogy felfogjam, amit mondott. Meg nem is tudom felfogni, de ezt most nagyon őszintén mondom, és talán nem azért, mert teológiailag, bár nem, mint ahogy bevezetőben mondtam, nem ez a szakterületem, nem az istentan, de végsőkig elment az Isten. És ezt a végsőkig elmenő szeretetet tudjuk mi kifejezni a halál kifejezésével. Egészen a végsőkig elment. És ez ugyanúgy nem fogható fel racionálisan, mint az sem, ami az apostoli hitvallásban szerepel, hogy alászállt a poklokra. Jézus kereszt halála után. Hát mit jelent az, hogy alászállt a poklokra? Az én hitem szerint én, ahogy ezt megértettem, megint az értelem kifejezést használom, pedig nem ezen van a hangsúly, ahogy megéltem, az, hogy az fogalmazza ezt a hitvallás, az apostoli hitvallás alászállt a poklokra. Nincs olyan hely, nincs olyan állapot, ahol az örökké való transzcendens Isten Jézus Krisztusban megnyilvánuló szeretetével ne lehetne találkozni. Ezt fejezi ki, hogy alászállt a poklokra, az, hogy Jézus Krisztusban kereszthalált halt, az fejezik, hogy egészen a végsőkig elment. Ahogy mi megszoktuk, vagy ahogy a Szentírás és nyilván más szent iratok is fogalmazzák, hogy a szeretet, a legnagyobb szeretet az, amikor valaki önmagát adja a másikért, amikor egészen odáig elmegy. Különböző fokozatai, amennyire mi emberileg ezt megközelítjük, van a szeretetnek. Na, ha én az életemet adom, amikor vállalom a nem életet, na, az a legmélyebb foka. Szóval ne a biológiai halál legyen itt a mi fogalmainkban, amikor a kereszt halálról, hanem a végsőkig elmenő szeretet. Az, ami ott a kereszten nyilvánvalóvá vált, vagyis hát nyilvánvalóan a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság a kereszt eseménye, a keresztények számára pedig az isteni végsőkig elmenő kereszt, szeretetnek a jele, a kereszt.
Én most magamhoz ragadom, harmadik szerepemben a kérdező szerepében, és Mártától szeretném kérdezni, Mangyáritól, hogy a halál és Isten viszonylatát egy vajsnava hogy tudja értelmezni?
Igen, itt nagyon elgondolkodta. Köszönöm szépen a kérdés is Máté válaszát, hogy ezt hogyan fogjuk föl. Hogyha úgy értelmezzük, ahogy Máté kifejezte, hogy Isten nagyon messzi megy, hogy megváltson bennünket, ehhez a koncepcióhoz abszolút tudok viszonyulni. Ugyanakkor az, hogy Isten halála, ez a koncepció nem létezik a vajsnavizmusban. Ő megjelenik ebben a világban, a teste az transzcendentális, soha nem fogad el egy anyagi testet. Tehát ez megint a definíció kérdés, hogy hogyan definiáljuk a halált, ahogy itt szó volt róla. Ha nem biológiai értelemben definiáljuk, akkor nincs problémánk. mi sem definiáljuk biológiai értelemben Istennek a halálát, ugyanakkor megjelenik, mikor megjelent, majd erről a következő részben lesz rész, szó 5000 évvel ezelőtt, mikor elhagyta ezt a világot, akkor maga mögött hagyott egy fizikai testet. De ez nem jelenti azt, hogy ő meghalt volna, vagy az örök lelki formája ne létezne tovább. Tehát Isten számára, Isten nem halandó. Tehát ez a test csere, a testnek a változása az, hogy a fizikai teste megsemmisülne, ez a koncepció nem létezik. Még volt valami a fejemben, de most hirtelen nem jut eszembe. Ja igen, elnézést, hogy Isten viszont, hogy nagyon messzi elmegy, hogy segítsen, tehát ahogy mondtam, ő függő, nagyon vágyik erre a szeretetre, és amikor mi elfordulunk tőle, ő nagyon szeretné, hogy visszaforduljon, ugyanakkor egy nagyon lényeges mozzanat, vagy hogy is mondjam, teológiai tétel az, hogy az élőlényeknek szabad akarata van. És ez azért nagyon fontos, mert a szeretetet ugye nem lehet kényszeríteni. Tehát a szeretetet ki lehet váltani. Teszek valamit, amivel felkeltem valakinek a szeretetét bennem. Ezt nem lehet kényszeríteni. Isten mindenható, de soha nem kényszerít bennünket rá arra, hogy szeressük őt. Tehát meghagyja ezt a szabad akaratunkat, és ennek a szabad akaratnak a figyelembe vételével bármeddig elmegy, hogy megmentsen bennünket. Úgy építi fel az egész anyagi világot, minden pillanatát, minden mozzanatot benne, hogy észre tudjuk venni őt abban. Tehát ahogy itt elhangzott, hogy nincs olyan élethelyzet, nincs olyan pillanat, amivel nem lehetne Krisztust meglátni, mi is ezt valljuk. Nincs olyan élethelyzet, pillanat, jelenség, amiben nem lehetne Krisnát meglátni, Istent az ő mindent átható potenciájával együtt. De ő meghagyja a szabad akaratunkat, viszont azt mondja a Bhagavad Gita-ban, hogyha csak a legkisebb mértékben is felé fordulunk, tehát a szabad akarat az azt jelenti, hogy mi akarjuk ezt a kapcsolatot vele, nem ő kényszerít rá bennünket, hogy most én teszek valami csodát, ami miatt megváltozik a szíved, és másképp fogsz gondolkodni. Ha mi felé fordulunk, akkor azt mondja, hogy aham, tvám, szarva, pápébjó, moksa is jár, mi más, úgyseha én megszabadítalak minden bűnös visszahatástól, ne félj. Tehát ugyanúgy, ahogy Krisna elveszi az embereknek a bűnét, Krisna ugyanezt ígéri, hogy elveszi mindenkinek a bűnét, csak annyit kér, hogy forduljunk felé.
Még egy rövid kérdésre van idő.
Köszönöm szépen. Krisnának ez a kétkarú fuvolázó formája egy örök forma. Mindig létezett, mindig is. Elismétlem akkor a kérdést, remélem, hogy sikerül így szó szerint. Tehát az volt a kérdés, hogy szó volt arról, hogy Krisna úgy néz ki, mint egy esőfelhő fiú, kétkarú fuvolázó tehénpászor fiú, és hogy 5000 évvel ezelőtt ebben a formájában jelent meg, de korábban is kellett, hogy legyen valamilyen formája, és akkor van-e többféle formája, ez változik-e, ez valamilyen időből adódó formája-e Krisnának? És akkor a válasz az lenne, hogy ez egy örök forma, tehát minden időben létezik, ez az eredeti formája Krisnának. Ez az a formája, amelyben minden tulajdonsága 100%-ban megnyilvánul. Na most, ha egy kicsit mélyebben belemegyünk az Istentanba, akkor már ilyen komplexebb vizekre elvezünk, hogy miért van Krisnának több formája, de a Maharáni rázza a fejét, hogy erre nincs idő. Lényeg az, hogy ez egy örök forma, nem csak 5000 évvel ezelőtt jelent meg, hanem számtalanszor. A következő részben erről úgyis beszélni fogunk, hogy mi a kapcsolata ezzel a világgal. Az a lényeg, hogy örökké létezik így.
Köszönjük szépen, és ezzel az első körnek vége van. Most következik a második kör, ami egyben az utolsó is a mai napon. És azt a témát fogjuk megvitatni, hogy Isten kapcsolata a világgal és személyes megjelenése a történelemben. És most Márta, azaz Mandzsári kezd.
Nagyon izgalmas ez az este. Isten kapcsolata a világgal. Ugye az előző szekcióban beszéltünk arról, hogy a Vaisnava felfogás szerint Istennek nem csak a Bhagaván, vagy a személyes, a lelki világban örökké jelenlévő formája létezik, hanem létezik egy felső lélek arculata is, amely a mindenki szívében jelenlévő formája az Istenség legfelsőbb személyiségének. Tehát a világgal való kapcsolatának része az, hogy amellett, hogy ő egyidejileg a lelki világban élvezi a kefteléseit a barátaival, a szüleivel, megnyilvánul itt, ebben a világban, mindannyiunk szívében, az anyagi szem számára láthatatlan formában, de ugyanakkor tapasztalható módon. Ő az, aki figyeli, szemtanúja minden cselekedetünknek, meg is jegyzi minden cselekedetünket. Ő az, aki tanácsadó és segítő, van, amikor úgy nevezzük, hogy a lelkiismeret, ugye halljuk a lelkiismeretnek a hangját, vagy tudatosak vagyunk róla, hogy ő jelen vagy, van vagy nem, de azért időről időre halljuk az ő hangját. És ő a karmának a beteljesítője, ami azt jelenti, hogy az élőlény cselekedetei és a vágyai alapján hozza az élőlény különböző élethelyzetekbe. Tehát attól függően, hogy hogyan cselekszünk, milyen tetteket hajtunk végre, és milyen vágyaink vannak, ő engedélyez, illetve korlátoz, és ő teszi lehetővé, hogy különböző anyagi testekbe kerüljünk. Tehát ő emlékszik rá, hogy miket csináltunk, és hogy mihez van jogunk a következő életünkben. Ezért nagyon változatos az, hogy milyen élethelyzetekbe születünk meg. A felső lelken kívül Krisna az eredeti lelki formájában, illetve a kiterjedéseinek a formájában is, teljes értékű kiterjedéseinek a formájában is eljön személyesen az anyagi világba, anélkül, hogy az anyagi energia hatása alá kerülne több okból. Az egyik ok az adott korszak vallás gyakorlatának a tanítása. A védikus felfogás, ezt már említettem, ciklikus teremtésben gondolkodik, és nem csak a teremtés szempontjából gondoljuk azt, hogy ez egy újra és újra történő esemény, hanem a teremtésen belül is ciklikusan váltják egymás különböző korszakok. Ez a négy korszak, szanszkritul a szatya, tréta, dvápara és kali korszak, úgy is kiszoktuk fejezni, hogy ez az arany, ezüst, bronz és vaskor. Na most ezeknek a fémeknek a neve lehet, hogy segít megérteni, vagy érteni ezt az utalást, hogy az idő előre haladtával a korszakok egymásra következése folytán az embereknek a minősége, a tulajdonságai romlik. Tehát míg a szatya jugában vagy az aranykorban mindenki mentes a bűntől, az emberek nagyon vallásosak, az erkölcsös életmód a jellemző, úgy, ahogy haladunk erőre az időben a kali korszak felé, akkor nagyon elterjed a vallástalanság, illetve a bűn, stb. Na éppen az, amiatt, hogy az emberi minőség eltérő, másfajta vallás gyakorlatra képesek az emberek. És Isten megjelenik ezekben a különböző korokban az adott korszaknak a vallás gyakorlatát tanítani. Ugye ez a szatya jugában a meditáció, a tréta jugában az áldozatoknak a bemutatása, a dvápar jugában a templomi istenszobroknak az imádata, a kali jugában pedig Isten szent neveinek az éneklése. Azon túl, hogy Isten eljön, hogy a vallásgyakorlatot tanítsa a különböző korokban, mindig alászáll, amikor a vallástalanság túlsúlyba kerül, és hanyatlik a vallásosság, hogy megalapozza a vallás elveit. Ami azt jelenti, hogy a történelem folyamán, különböző történelmi időben, különböző helyen megjelenik a vallást tanítani. És az utolsók, amit említenék, hogy miért jön el Isten ebbe a világban, az az, hogy bemutassa a kefteléseit. Ami azt jelenti, hogy eljön, hogy megmutassa, hogy hogyan néz ki, és hogyan él, és kik az ő bensőséges társai, hogy vonza azokat az élőlényeket, akik itt vannak, tőle elfordulva, vissza a lelki világba. Olyan csodálatos és olyan vonzó az ő formája és az ő keftelései, hogy ezt látva mindenki szeretne bekapcsolódni. Amikor eljön, akkor ezt már említettük, hogy a transzcendentális testében jön el, nem ölt anyagi testet, tehát nem öregszik és nem pusztul el. Ahhoz lehet ezt hasonlítani, amikor egy király meglátogat egy börtönt. Ugye bármikor beléphet és bármikor kiléphet, míg mi kényszerítve vagyunk a tetteink és a vágyaink alapján, hogy újra és újra megszülessünk. Még két nagyon rövid gondolat, hogy Krisna eredeti formájában 5000 évvel ezelőtt jelent meg a Vaisnava elképzelés szerint Észak-Indiában, Vrindávanában, és a Gaudiya Vaisnavák, a Vaisnaváknak az egyik ága, amit a magyarországi Krisna-töltő hívő közössége is képvisel, úgy tartják, hogy a legutolsó Isten inkarnáció kb. 500 évvel ezelőtt jelent meg Indiában Chaitanya Mahaprabhunak a személyében, aki 48 évig volt jelen itt a Földön. Krisna hívének a szerepében jelent meg, hogy személyesen tanítsa Isten, hogy hogyan lehet megtanulni szeretettel szolgálni őt, és mi ennek a tökéletes folyamata, és ő vezette be ennek a Hare Krisna Mahamantrának az éneklését. Ennyi fér bele.
Isten kapcsolatban a világgal, és személyes megjelenésben az örömmel.
Azt a fogalmat hallom, hogy Isten kapcsolata, akkor egy kérdés jut eszembe azonnal, és ez nagyon-nagyon döntő. Ez az első megszólalása valójában az Istennek az ember felé, és ez nem más, mint az, hogy hol vagy Ádám? Hol vagy ember? És hogy valójában erre a kérdésre épül fel az egész Isten kapcsolat, mindaz, amit úgy fejezünk, hogy Isten kapcsolata a világgal, az Isten keresi az embert, és kapcsolatba akar lenni az emberrel. És hogyha az ember válaszol erre a kapcsolatra, akkor az Isten örül ennek a kapcsolatnak. Ha az ember nem válaszol erre a kapcsolatra, akkor az Isten újra keresi a kapcsolatot ezzel az emberrel. Ezt nevezi a keresztény hagyomány kegyelemnek, isteni ajándéknak, türelemnek, megbocsátásnak, hosszú tűrésnek, hogy az Isten újra és újra keresi ezt a kapcsolatot. Ezzel kezdődik gyakorlatilag, jól értsük, Isten története, hogy keresi az embert. Hol vagy, Ádám? Isten kapcsolata a világgal. Van a keresztény teológiában egy olyan két fogalom, hogy egyetemes kinyilatkoztatás és igei kinyilatkoztatás, amelyet arra használ a keresztény teológia, hogy azt fejezze ki, hogy a történelemben, a lelkiismereten keresztül és a természeten keresztül valamit felfedezhetünk az Isten valóságából. És van az igei kinyilatkoztatás, leginkább Isten kapcsolatát a világgal, vagy ahogy így a téma második felében személyre, a személyes megjelenés a történelemben, ez legerőteljesebben és intenzívebben, nagyon emberi fogalmak ezek persze, Jézus Krisztusban valósult meg. Ha ezekre az egyetemes kinyilatkoztatásokra gondolunk, hogy természet, lelkiismeret, történelem, nyilvánvalóan valóban felfedezhetünk valamit, ahol mikor én soha nem voltam jó biológiából, de mindig lenyűgözött az, amikor valóban nagy tudósú biológusok azt mondják, hogy elképzelhetetlen az Isten nélkül mindaz, ami körülvesz bennünket. Tehát, hogy amikor megsejtenek, hogy valaki van minden mögött, a teremtő Isten. Nem ismerem annyira a történelmet, és nagyon-nagyon idegesít az meg valami őszintén, amikor politikusok nagyon azt szeretnék hangsúlyozni, hogy az Isten akarata éppen az, ami most történik, persze éppen azokonak a politikusokon keresztül, akik ezt mondják. Nagyon-nagyon óvatosan szabad csak bánni azzal, hogy az Isten igazságosságát, akaratát mondjuk a történelmen keresztül hogyan fedezhetjük fel. Ugye emlékszünk jól a rendszerváltás idejében például, hogy nagyon sokan fejezték ki, hogy na, ez Isten ajándéka, akarata volt, hogy itt a keleti blokkban történt, ami történt. Valóban örüljünk neki, valóban így is fel lehet fogni. De eszembe jut egy kedves öreg professzorom, aki azt mondta, hogy hát az Isten nagy, ajándéka volt mindaz, ami a rendszerváltás előtt történt. Mert az egyházak általában akkor tudnak megerősödni, amikor üldöztetés alatt vannak. Szóval, hogy az Isten megjelenése a világban egy olyan emberi fogalom, amit nyilván csak emberi gondolatokkal tudunk megközelíteni, megragadni. Egy biztos, és ez a keresztény hagyomány teológia lényege, hogy amikor arról beszélünk, hogy hogyan jelenik meg a Isten ebben a teremtett világban, személyes megjelenését hogyan képzeljük el, akkor leginkább a középpontban Jézus Krisztus személy áll. És itt, bocsánat, nem mély teológia, de talán elfogadható az a kamaszkori hitnek a felidézése. Nagyon emlékszem, amikor úgy nagyon perlekedtem, hogy lehet megragadni, megérteni az Istent. És nagyon emlékszem, amikor egy kedves lelkész odajött hozzám, hogy fiam Máté, ha bajlódsz az Istennel, ha nem tudod megérteni, nem tudod felfogni, semmi más ne tegyél, csak lapozgasd az evangéliumokat. És ott valahogy megragadhatod, valahogy nem megértheted, megragadhatod Isten titkát Jézus Krisztus személyében.
Köszönöm szépen. Most kérem Mártát, hogy mondja el a hasonlóságokat és a különbözőségeket, amiket felfedezett Máté mondandójában. Nagyon szorgalmasan jegyzetel, úgyhogy sok hasonlóságot és különbözőséget látott.
Igazából azt gondolom, hogy nagyon eltér az elképzelés, és itt sokkal nehezebb konkrétumokat említeni, hogy most hogy mi a kapcsolat a világgal, amik párhuzamosak, vagy amik jelentősek, ezeket pedig már megragadtuk korábban, hogy mindenhol jelen van, és a szeretetre vágyik, és hogy fel akarja venni a kapcsolatot. Tehát hasonlóság, ez a mondata volt Máténak elsősorban, hogy Isten mindig újra keresi a kapcsolatot az emberrel. Tehát ezt mi is így tartjuk, hogy ott van a szabad akarat, Isten tesz kísérletet, szenvedélyesen törekszik erre a kapcsolatra, de ha nem sikerül, akkor soha nem áll meg a törekvése arra, hogy felvegye velünk a kapcsolatot, és valahogy az iránta való szeretetünket, ami valójában mindenkinek a szívében jelen van, felizzítsa. Mint amikor van egy pici szikra, hogyha elkezdjük legyezni, akkor abból lehet egy nagy tűz. Ez a pici szikra ott van mindenkinek a szívében, a védikus szentírások úgy fejezik ki, hogy szunnyad az Isten szeretet mindannyiunkban, és ő mindig törekszik ennek a felébresztésére. Szó volt itt az Isten akarata és a történelem kérdéséről. Nagyon fontos különbséget tenni a között, hogy mi az, amit Isten akar, és mi az, amit Isten enged. Ahogy említettem, közvetlenül nem áll a Vajsnava felfogás szerint ő kapcsolatban a világgal, de ugyanakkor örök törvények szerint irányítják azt az ő képviselői, és meg van határozva, hogy mi az, amit ő enged, és mi az, amit ő akar. Ami azt hiszem, hogy a zsenialitását, nem egy jó szó, mert nem tudom jobban kifejezni, de hogy azt a mindenható képességét egy kicsit meg tudjuk, nem tudom, az illatát érezni az ő mindenhatóságának, hogy hogyan képes egyszerre végtelen élőlénynek a sorsát összehangolni igazságosan, úgy, hogy mindenki pontosan a vágyai és az érdemei szerint éljen, és mindazok a dolgok, amik történnek velünk, mindannyiunknak a vágyai és az érdemei szerint történnek a történelem folyamán. Tehát nem azt jelenti, hogy Isten akarta, hogy úgy történjen, de meghatározott törvényeket, amelyek miatt bizonyos dolgok egy bizonyos módon fognak történni. És itt az utolsó gondolat, ez a olvasd a Szentírást, ez nagyon tetszett nekem, amire itt ezzel kapcsolatban, amire inspirált engem ez a gondolat, hogy mit jelent az, hogy a Szentírásban megtalálni Istent. Vannak olyan tanítások a mi szentírásainkban, amelyek azt mondják, hogy nem tudod az intelligenciáddal megközelíteni őt. Csak azáltal, hogy olvasol, nem fogod megérteni Istent. Ugye említettem már, hogy azt mondja Isten, hogy az odaadó szolgálat által lehet megismerni őt. Ugyanakkor mégis azt mondjuk, hogy maga a szentírás nem különbözik Istentől, benne van Isten, és igazából Isten viszonoz a mi mohó vágyunkkal, ami arra irányul, hogy megértsük őt. Tehát amikor mi a Szentíráshoz fordulunk, hogy megértsük Istent, akkor mi igazából erőfeszítést teszünk, kifejezzük a vágyunkat, a kíváncsiságunkat, és Isten ezzel viszonoz. Tehát nem pusztán a betűkről van szó, nem pusztán a szavakról van szó, de Isten meg tudja nyilvánítani magát a Szentíráson keresztül, hogyha a vágyunk arra nyilvánul, hogy megismerjük őt.
Ez pont 5 perc volt.
Ígérem, kevesebb lesz az enyém, mert az idő nagyon előre haladott, és valójában Márta nagyon sok mindent elmondott a különbözőségekből, a hasonlóságokból, egy részét csak ismételném, és ezzel egészen biztos, hogy nem szeretném a hallgatóságot untatni, de azt így a különbözőségek gondolatmenetét folytatva, megint csak egy-két olyan fogalmat, mondatot emelnék ki Mártának a szövegéből, ami így első olvasásra, második olvasásra is idegenül hangzott a keresztény teológia felől megközelítve, és azért, amely már itt a est folyamán többször is előkerültek. Ez a folyamatos, ismétlődő születés és halál körforgás, ez, mint ahogy már korábban is jeleztük, ez idegen a teológia számára, de még itt egy mondatot szeretnék kiemelni. Végtelen számú formában és alkalommal jelenik meg a ciklikusan ismétlődő teremtésben. Ez a végtelen számú formában egy olyan kifejezés, ami egészen biztos, hogy idegenül cseng. Nem szeretném ismételni magam, egy picit mégiscsak innen indulok ki, úgy, ahogy többször elhangzott, hogy a Jézus Krisztusban megjelent Atya Isten az, aki mint a forma, vagy aki legteljesebben megjeleníti az Istent. Őt tartjuk, mint személyes megjelenési formá, Isten személyes megjelenési formájának, de azért hadd kanyarodjak el egy kicsit innen is, és idézem fel nagyon sokunknak bizonyára már elhangzott gondolatát, hogy olyan, amikor valakire úgy azt mondjuk, hogy olyan szent ember, vagy olyan nagyon jó ember. Hát sokszor ezen mondatok mögött azt értjük, hogy nem azt mondjuk, hogy ő Isten, de azt mondjuk, hogy valamit megértett abból, valamit magához közelengedett abból, amit az Istennel való kapcsolatában ő maga átélt és közvetít. Szóval, hogy Isten, én hiszem és vallom, hogy így rajtunk embereken keresztül is meg tud jelenni. Nem úgy, hogy mi Istenekké válnánk, hanem úgy, hogy hordozhatjuk magunkban az Isten szeretetét közvetítve mások felé. És itt nem természetesen nem csak egyházi emberekre gondolok, nem csak szerzetesekre gondolok, végképp nem csak papokra gondolok, hanem akin úgy érezzük találkozásainkban, akik persze lehetnek papok is és szerzetesek is, hogy valami harmónia, békesség, az a feltétel nélküli elfogadás, ami úgy sugárzik róla. Hát ott van az a szeretet, ami egy ölelésben megnyilvánul, ott van az a szeretet, ami egy szóban, egy tettben, egy mosolyban, egy odanyújtott kézben, egy ételadományban, az Isten kezeként, az Isten szavaként, az Isten tekinteteként jelen lehet közöttünk.
Köszönjük szépen. Most a egymásra való újabb reagálás, még további témákkal, amit szeretnék szintén beindítani egy kicsit, mert nekem eszembe jutott, amit Márta mondott, hogy Isten, amikor megjelenik, akkor újból visszahozza a vallás elveit, a hanyatló vallás hanyatló elveit újból visszaállítja, és akkor ez nekem nagyon emlékeztet egy olyasmire, amikor ugye Mózesnek Isten kinyilvánította a 10 parancsolatot. És az is valami olyasmi körülmény volt, nem, ami szükséges volt. Mert hogy hanyatlóban volt éppen a vallásos mentalitás.
Hát ez elég sokszor előfordult. És valóban, bár nagyon érdekes volt olvasni Márta írását, hogy nem így, talán a mi hagyományunkban, kultúránkban nem így fogalmazzuk, de ugye ha csak a 2000 éves egyház történetre tekintünk vissza, akkor nagyon sokszor volt az egyház történet idejében olyan időszak, amikor azt mondjuk, hogy az Isten lelke által valami történt. Nagyon eltávolodott az egyház attól a tanítástól, amit a Szentírás közöl, és hogy voltak úgymond reformok, reformációk az egyház történetében, amikor az Isten szent lelke által valami megújult. De ez az Ószövetségben is számtalan formában előkerül. Én, amely hagyományból érkeztem, a evangélikus vagyok, ugye a reformáció egyik egyházának tagja. Hát ugye mi a reformációra is úgy tekintünk, hogy Luther elkezdte egy kicsit intenzívebben olvasni a Szentírást, mint ahogy akkor a papok tették, és hát azt mondja, hogy hát itt azért egészen más van, mint amit én látok itt, tapasztalok itt a környezetben. Soha nem gondolta Luther azt, hogy ez az ő műve lett volna, vagy az ő akciója, reformációja lett volna. Vallotta és hitte, hogy az Isten az, aki rajta keresztül itt közbelépett. Ami az emberi volt benne, azért nagyon bosszus volt, és több ízben is ennek az egész reformációnak az emberi oldalát kritizálta, de azt soha nem tagadta, hogy amikor az Isten követők serege, közössége, egyháza megújul, az nem pusztán emberi mű, hanem ott valaki azt akarja, hogy újra ez a kapcsolat felfrissüljön és élni tudjon. Jól kikerültem ezt a mózesi kérdést.
Igen.
Egyszerűen azért, mert a 10 parancsolat szerzés azért egy picit más, az én nem a reform kifejezéshez kötném, hanem Isten elhív egy népet, és azt mondja, hogy rajtatok keresztül szeretnék valamit megmutatni ebben a világban, nagyon tudatosan, egy nagyon kicsiny, parányi, makacs népet választ ki magának, hogy ne az ember legyen a nagy, hanem ő legyen a nagy, és azt mondja, hogy veletek szeretném ezt megmutatni, az én szeretetemet a világban. És először történik a szövetségkötés, és a szövetségkötés után van a törvényadás. Szövetséget kötünk, én meg adok nektek segítséget ahhoz, hogy hogyan éljük meg együtt ezt a kapcsolatot, ezt a szövetséget.
Köszönjük szépen, hogy itt ezt a gondolatsort befejebb, vagy hát áttranszformáljuk a másik oldalra is, hogy ugye hasonló időszakban, a történelem hasonló időszakában, mint amikor Luther Márton fellépett, egy Indiában is volt egy nagy reformátor, egy vallási reformátor, akiről már Márta említést is tett, vagy Mandzsári említést is tett, Chaitanya Mahaprabhu, ugye? Az ő reformja miből állt? Miben állt? És mi volt az, ami, ahogy Krishna, ő ugyanis Krishna, tehát ahogy mi volt az, amit ő visszahozott, vagy visszaállított, milyen vallásos elvet állított vissza, tehát mi volt ez a reform?
Válaszolok erre is, ha megígéred, hogy a többi dologra is reflektálhatok, amit Máté mondott. Most behoztunk egy új témát, és még szeretnék egy pár gondolatot majd említeni. Tehát, ahogy mondtam, Chaitanya, ő maga Krishna. Tehát itt volt szóról, hogy vannak-e különböző formák. A védikus hagyományban megjelenő különböző Isten formák külsőségeikben az szerint különböznek, amennyire a hangulatukban különbözik. Istennek a hangulata ad teret egy formának. Amikor Istennek az a hangulata, hogy ő a legfelsőbb élvező, akkor egy kétkarú fuvolázó fiú. Amikor az a hangulata, hogy végtelenül könyörületes, ez a forma Chaitanya Mahaprabhu. Amikor 500 évvel ezelőtt megjelent, akkor ebben a formában jelent meg. Említettem, idéztem ezt a Bhagavad Gita verset, amikor Krishna azt mondja, hogy én megszabadítalak minden bűnös visszahatástól, ne félj, de előtte azt mondja, hogy add fel a vallás minden változatát, és hódolj meg egyedül én előttem. Tehát van egy kitétel. Amikor 500 évvel ezelőtt jött, mint Chaitanya Mahaprabhu, akkor nem szabott kitételt. Tehát azt mondta, hogy én jöttem, hogy mindenkinek ingyen adjam az Isten iránti szeretetet. Csak az a kérésem, hogy énekeljétek Istennek a szent neveit, a Mahá mantrát, ezt a hangsort, ami úgy hangzik, hogy Haré Krishna, Krishna Krishna, Haré Haré, Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré. Az volt a tanítása, hogy Isten neveinek az ismétlésével, mivel Isten és az ő szent neve nem különböznek egymással, megtisztíthatjuk a szívünket, és felébreszhetjük a szunnyadó Isten szeretetünket. Ugyanakkor ő nem csak tanította ezt, hanem a hangulata az a baktának a hangulata volt. Ugyanúgy, ahogy ugye Krisztus nem különbözik az atyától, de mégis Istennek a fiának a szerepében van, aki a megváltó. Tehát itt látok valamennyi párhuzamot, persze azért elég más a teológiánk, de hogy Chaitanya nem különbözik Krisnától, és itt majd visszakanyarodok egy gondolatra, amit Máté említett, hogy Isten megjelenik rajtunk keresztül is. Tehát Chaitanya nem különbözik Krisnától, de a hangulata az az, hogy én Krisnának a szolgája vagyok. Amikor a bensőséges társai felismerték Chaitanyát, hogy ő Krisna, és ezt kifejezték felé, akkor befogta a fülét, hogy én ezt hallani se akarom. Én most itt úgy vagyok itt, mint egy szolga, aki megmutatom, hogy hogyan lehet tökéletesen szolgálni Istent. És akkor ehhez kapcsolódva, amit Máté említett, hogy Isten megjelenik rajtunk keresztül, itt nagyon lényeges, hogy mi parányi élőlények minőségileg azonosak vagyunk Istennel. Ugyanazok a tulajdonságok, sok isteni tulajdonság megvan bennünk. Vannak Istennek természetesen olyan tulajdonságai, amikkel nem rendelkezünk, de nagyon sokkal rendelkezünk, és amikor ezek letisztultak, amikor nem szennyez be bennünket az anyag, és ezek megnyilvánulnak, ezek isteni tulajdonságok. Van a Bhagavad Gita-nak egy ilyen fejezete, hogy az isteni és a démoni természet. Isteni természethez tartozó tulajdonság, az alázat, a kegyesség, a könyörületesség, amikor ezek megnyilvánulnak, és másokat e tulajdonságainkkal próbálunk közelebb hozni Istenhez, akkor rajtunk keresztül is megnyilvánul Isten, de ez nagyon különbözik attól, amikor Isten az ő összes potenciáját megnyilvánítja. Tehát erre egyedül ő képes, mi nem tudunk minden tudók lenni, lehet, hogy tudhatunk bizonyos dolgokat, de az ő összes potenciája soha nem nyilvánul meg bennünk. Tehát ilyen szempontból nem tud Isten rajtunk keresztül megnyilvánulni. Tehát mi minőségileg azonosak vagyunk vele, de nagyon parányiak vagyunk. Aztán ugye a kereszténységben, hogyha itt a történelemről beszélünk, akkor ott vannak a proféták és a szentek, akik, itt ugye Mózes kapcsán bejött ez a kérdés, hogy akkor ők is időről időre tanították az emberiséget, mindig újra és újra megalapozták Istennek az üzenetét, és hát végül ugyanezt valljuk mi is, hogy nem csak személyesen jön el Isten, hanem elküldi az ő odaadó híveit is, akik a vallásosságot tanítják, és bizonyos lelkeket, parányi élőlényeket felhatalmaz Isten azzal a képességgel, hogy tudjanak másokat közelebb hozni Istenhez. És az isteni felhatalmazás nélkül senki sem képes valaki mást az isteni odaadás útjára terelni. Tehát ezt mi úgy nevezzük, hogy felhatalmazott inkarnáció. Valaki, egy élőlény, aki Istentől különleges potenciát kap, képességet arra, hogy őt képviselje, és másokat a szeretetnek az útjára tereljen. És az utolsó gondolat az egyik különbség, ez a ciklikus lineáris kérdés, tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyértelmű és szembetűnő különbség, hogy a keresztény felfogás lineáris, a vajsnava felfogás pedig ciklikus, és csak egy apróságot szeretnék itt a lélekvándorlás testcsere kapcsán azért így betűzni, hogy legyen egy kis vita is. Hogy nekem, amikor a vajsnavákkal találkoztam, akkor ez volt az a koncepció, ami a leginkább megnyugtató választ tudott adni arra a kérdésre, hogy miért különböznek az egyének annyira a születésükkor. Tehát, hogyha létezik teodícia, hogyha Isten igazságos, akkor miért van az, hogy valaki jó módba születik, egészséges testet kap, jó anyagi lehetőségeket, a másik személy pedig nagyon rossz háttérbe kerül be esetleg, nyomorék, vak, rossz anyagi körülményei vannak. Tehát a lélekvándorlás egy nagyon kiváló választ ad erre, hogy nem a születéssel kezdődik az életünk, hanem sok-sok életre visszatekintünk, és minden élethelyzetünk az életünk folyamán, és ugyanígy a születésünk pillanata is meg van határozva korábbi cselekedeteink és vágyaink alapján. Tehát, hogy mit mondan a kereszténység arra, hogy miért van ilyen különbség, amikor megszületünk, hogyha Isten igazságos.
És akkor átléptünk a negyedik periódusba, és te, mint kérdező, léptél fel Mátéval szemben.
Nem tudom. Azt tudom mondani, amit éreztem, amikor beszéltél, és azt éreztem, hogy én annyiszor tapasztaltam az életemben azt, hogy egy dolog volt, hogy én mit tartottam jónak és rossznak. És hogy az tényleg jó-e, tényleg rossz-e. Tehát az, hogy valami rossz a mi életünkben, és valami jó a mi életünkben, az nagyon sokszor szubjektív élmények, értékek alapján fogalmazódik meg. És egyáltalán nem akarom ennek a nagyon-nagyon fontos kérdésnek a izgalmas feszültségét eldobni magamtól. De ezt tényleg komolyan mondom. És ebben van egy feszültség. És amikor azt mondom, hogy nem tudom, akkor ezt őszintén mondom, hogy nem tudom. De ezt nagyon sokszor tapasztaltam az életben, azt, hogy voltak helyzetek, amikor én valamit rossznak gondoltam, és most azokat nagyon jónak gondolom. Voltak helyzetek, amiket jónak gondoltam akkor, és most egyáltalán nem gondolom jónak. És néha nagyon-nagyon-nagyon megérint az, amikor a gyógypedagógus feleségem, aki sérült gyerekekkel dolgozik születés korán, oxigén hiányban fellépő sérült gyerekekkel foglalkozik, és ahogy mesél róluk, és ahogy mesél a szülőkről, és ahogy mesél arról, hogy a szülők hogy tudnak örülni olyan apró dolgoknak, amiket mi a világ legtermészetesebb dolgának gondolunk, és ők abban boldogok, és ők abban örülnek, és ők abban hálásak. És egy egészen más helyzetben meg nagyon nem vagyunk hálásak a Teremtő felé, mert nagyon egyértelműnek, nyilvánvalónak, természetesnek veszünk valamit. Szóval valahogy nekem erre a kérdésre a válasz egyrészt nem tudom, és van, amikor nagyon őszintén csak ezt tudom válaszolni, gyakorló lelkészként gyászolók jönnek hozzám, miért engedi az Isten? Miért történt ez egy gyermek halálnál? Nem tudom. Vannak emberi magyarázatok, hogy az Istennek szüksége van rá a mennyországban. Vannak emberi magyarázatok, hogy lehet, hogy neki így sokkal jobb, mert megszabadul valami későbbi szenvedéstől. De ezek nagyon immanens, nagyon emberi magyarázatok. Vannak pillanatok, amikor azt tudom mondani, hogy nem tudom. Lehet, hogy később ezek egészen átalakulnak. Bevallom férfiasan, az egyik legőszintébb imám az, hogy Istenem, köszönöm, hogy nem adtad meg azt, amit én kértem tőled oly sokszor. Mert éppen az imában tapasztalom meg, hogy ugye az ima az elsősorban nem arra van, hogy én elmondjam az Istennek, hogy velem mi van, meg mit kérek, mert ezt ő egyébként tudja. Hanem az ima azért van, hogy én meghalljam, hogy Isten mit üzen nekem, és mit akar mondani nekem, és éppen ebben az imában formálódik át sokszor az, amit én gondolok, akarok. Szóval van egy nem tudom korszak, van egy olyan, amikor átalakul, esetleg valami rossz jóvá, valami jó rossz dologvá, és van egy csomó olyan dolog az életünkben,
amit valószínűleg halálunk pillanatáig úgy fogunk felidézni magunkba, hogy nem tudom, miért történik. Nem tudom, hogy ez hogy függ össze Isten igazságosságával. Ez egy az én hagyományunkból érkezve, ha most a vita szót használom, az én hagyományunkból érkezve, amit a ti vallásotok tanít és mond, az egy emberi magyarázat ennek a feszültségnek a feloldására. És nyilvánvalóan a keresztény hagyományban is vannak olyan válaszok, amelyeket egy másik kultúrából, hagyományból, vallásból megítélnek, ugyanúgy lehet mondani, hogy ez egy emberi hagyomány. Vigasztaljuk a szegényeket a megnyugszággal. Például ez egy olyan nagyon-nagyon tipikus népi hiedelemben, vallásban megnyilvánuló gondolat, mint hogyha az itteni rossz dolgokért majd akkor egyszer ott majd valami kiegyenlítés történhet. Nem tudom.
Hát egy szempontból nagyon-nagyon lelkesítőek voltak a szavaid. Volt egy olyan gondolat benne, amit még soha nem hallottam, persze nyilvánvaló, hogy ez a kérdés nekünk keresztény párbeszédekben már többször előkerült a lélekvándorlásnak a kérdése. Viszont volt egy olyan gondolat is, ami felrobbantott az elmémet, úgyhogy mind a kettőt tárolni fogom neked. Nagyon tetszett, amit mondtál, hogy a jó és a rossz felfogása az nagyon korlátozott. És hogy mit látunk jónak és rossznak, az nagyon relatív. Az egyik szentírásnak a Csétanya Csaritámita azt mondja, hogy dvajtét vadrában tragján a szava manodarma, hogy csak a manasz, az elmének a kitalációja, hogy valami jó, vagy valami rossz. Hogy én minek alapján ítélem meg. És habár azt gondolom, hogy a lélekvándorlás tanul egy nagyon-nagyon lényeges tanítás a vajsnavizmusban, és egy nagyon-nagyon lényeges tanítás abban a szempontból, hogy megértsük, hogy ki Isten, és hogyan tervezte meg ő ezt a világot. Elveszettem a gondolatot. Igen. Tehát, tehát nem mondom azt, hogy hát igen, ezt most tudjuk, vagy nem tudjuk, de ugyanakkor az a gondolat, hogy mi számít egy jó születésnek, és mi számít egy rossz születésnek, az nagyon relatív lehet a megítélésünk. Tehát mi sem azt gondoljuk, hogy mondjuk egy rossz születés, ha valaki szegénységben születik, és egy jó születés, hogyha a gazdagon születik. Nagyon lényeges, amiről már beszéltünk, hogy Isten minden pillanatban törekszik felvenni velünk a kapcsolatot, tehát minden születés, amit ő elrendez, az annak az egyéni léleknek egy jó születés. Ő soha nem adna senkinek se egy rossz helyzetet. Mindig egy olyan helyzetet ad, ami segíteni fogja őt abban, hogy felé forduljon. Tehát ez nagyon-nagyon tetszett ez a gondolatod, hogy jó vagy rossz, ez nagyon relatív. Viszont azt mondtad, hogy ez a reinkarnáció, ez egy emberi magyarázat. Tehát ugye ezzel kezdtük, hogy min alapszik az Isten tanunk? A tiétek a szentíráson, a miénk a szentíráson. A védikus szentírásoknak a szövegeit Isten a teremtés pillanatában nyilatkoztatja ki. A reinkarnációról szóló tanítás az Istentől származik. Az nem egy embertől származó magyarázat Istennek a szavaira. És amit itt azt hiszem, hogy nagyon lényeges hangsúlyozni, amiről eddig nem volt szó, mint különbség a keresztény hagyomány és a vajsnava hagyomány között, hogy a Biblia az egy vagy két kötet könyv, Ószövetség és Újszövetség. A védikus szentírás több százezer kötet könyvből áll, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon bőséges az információ azzal kapcsolatban, hogy ki Isten, hogy mi ez a világ, hogy hogyan működik, hogy ki az élőlény, hogy hogyan kell élni benne, hogyan leszünk boldogok, hogy milyen törvényszerűségek működtetik, és nagyon sok olyan dolgot nyilatkoztat ki Isten maga, amit nem kell később az embereknek kitalálnia, hogy milyen Isten.
Közönség, még van 5 percünk.
Igen? Nekem egy olyan kérdésem lenne a vajsnava teológushoz, hogy az előbb hallgatunk arról, hogy milyen Istennek a lelki világa, és hogy említettem, hogy ott van Istennek a szülei. És hogy lehetnek Istennek szülei? Tehát teremtett magának szülőket? Mi volt Isten előtt?
Ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon komplex témába evezünk ezzel, amit úgy hívunk, hogy rasza tattva. Isten egy személy, aki a különböző kapcsolatok megízlelésében leli az örömét. A különböző kapcsolatokat öt fő kategóriába sorolja a Vajsnava Szentírásban. Semleges, szolgai, baráti, szülői és szeretői kapcsolat. Ha vele gondolunk ezekben a kapcsolat típusokban, akkor érezzük, hogy ez mindegyiknek más a hangulata, hogy hogyan viszonyul egy szülő a gyerekével, az egy más hangulatú szeretet, mint ahogy valaki a szerelmével viszonyul, vagy valaki a barátjával viszonyul, vagy valaki a szolgájával viszonyul. Tehát egy más hangulatú szeretetet lehet megtapasztalni. Mikor Isten szeretetre vágyik, ő minden hangulatú szeretetet meg akar tapasztalni. Azt mondjuk, hogy rasszó vagy sza, ő a rasszának a forrása, minden rassza, minden típusú szeretetnek a lehetősége benne rejlik. És mivel ő meg akarja ezeket ízlelni, akkor a teremtése az olyan, hogy ezeknek a kapcsolatoknak van lehetősége. De ugyanúgy, ahogy Isten örök, ugyanúgy az élőlények is mind örökké léteztek. Na most ez már egy nagyon, anyagi logikával felfoghatatlan elképzelés, hogy Isten mindennek az eredete, de amit megteremtett, az is örök. Ugye ezt úgy hívja a Vajsnava filozófia, vagy Csétanya Mahápragú kifejezetten, hogy acsintja, hogy a felfoghatatlan egyidejű azonosság és különbözőség, hogy tud lenni Isten mindennek az eredete, és hogy tud örökké létezni az élőlény. De Istennek a szülei és a családai és a rokonai örökké léteznek a lelki világban, és örökké léteznek, amikor itt van az anyagi világban. Amikor ő megjelenik itt, akkor mindig a szülei jelennek meg előtte, és aztán nyilvánul meg ő ebben a világban. De a lelki világban ezek a kapcsolatok örökké léteznek. És ő egyidejűleg tud lenni Jasoda mamának és Nanda Maharajnak a kisfia, és ugyanakkor egy 16 éves fiú, aki szerelmes a tehénpásztornájokban. Tehát az, hogy ő egy kisgyerek, vagy ő egy felnőtt, ezek mind egyidejűleg tudnak megnyilvánulni.
Utolsó kérdés.
Bocsánat, láttam meg előbb. Elhangzott az, hogy Isten a Vajsnava tradíció szerint, vagy tanítás szerint, hogy Isten eljön az anyagi világba, nem egyszer, hanem többször, mert hogy a különböző időkben másként kell tanítani, hogy beilleszthető lenne-e a Vajsnava szemléletmódba az, hogy Krisna után Jézus egy következő reinkarnációja volt Istennek, illetve keresztény oldal felé a kérdésem az, hogy mondott-e Jézus valami olyat, ami kivételhetetlen ellentétben lenne korábbi tanításaival, ha feltételeznénk, hogy Jézus egy reinkarnációja Istennek. Tehát mondott-e például a Biblia szerint Jézus olyat, ami szerint a világ lineáris és nem ciklikus, vagy mondott-e olyat, hogy nincs reinkarnáció, de tudtommal nem mondott olyat, sőt, állítólagosan az ellenkezőjét mondta, amit azonban a Bibliából kivettek a későbbiesen. Tehát most nem a keresztény teológia válaszát, hanem Jézus szavaira való visszanézés szempontjából kérdezem ezt.
Most mind a kettőnkhöz szól ez a kérdés?
Igen, hogy mit szólna ehhez mind a két oldal?
Valamihez nagyobb szakértelemmel tudok hozzászólni, valamihez kisebbben. Tehát, hogy mondott-e olyat Jézus, nem mernék kijelentést tenni, mert nem ismerem eléggé a Biblia tanításai. Amivel találkoztam, nem. A különlegessége Jézus személyiségének az, hogy a tanításait, amiket én is ismerek, és amiket hát általában jobban ismerünk keresztény kultúrkörben, maximálisan összehangolhatók Csétanya Mahápragúnak a tanításaival, aki az Isten iránti szeretetről prédikált, az egyszerűségről, az alázatról. Tehát hihetetlen sok párhuzamban Csétanya tanításai és Jézusnak a tanításaiban az odaadásnak a fontossága, mindezek a dolgok. Hogy mondott-e valaha olyat, ezt meghagyom Máténak erre a választ. Arra, hogy
Isten utáni reinkarnáció.
Az, hogy lehet-e Krisnának a reinkarnációja, ezt arra azt tudom válaszolni, hogy minden isteni inkarnáció le van jegyezve a szentírásokban. Tehát, hogyha ő meg fog jelenni valamikor az Isten összes potenciájával, akkor erről valahol olvasnánk a védikus szentírásokban. Ha nem, mi úgy gondolkodunk róla, hogy mindenképpen egy úgynevezett felhatalmazott inkarnáció volt, tehát Krisnának ezzel a bhakti saktiával, a szeretet energiájával hihetetlenül felhatalmazott személyiség. Lehetetlen lenne, hogy valaki 2000 évvel ezelőtt, aki élt, ennyi időn és téren és mindenen át képes az Isten iránti szeretetre inspirálni személyeket. Tehát egyértelműen úgy tartjuk, hogy ő egy saktyád és avatár, egy felhatalmazott inkarnáció, de az, hogy ő Isten minden potenciáját megnyilvánította volna, erről nincs a szentírásunkban szó.
Hogy Krisztus mondott ilyet, nem tudom, szeretem ezt a választ. Az evangélisták feljegyzése alapján tudjuk mi, hogy ők mit tartottak fontosnak abból közölni, amit Jézus nekik mondott. Nyilvánvalóan a 4 evangélista nem minden szóról szóra közölt a Szentírásban evangéliumokban, amit Jézus mondott. Azt közölték, amit ők fontosnak tartottak, hogy megjelenjenek ezekben az írásokban. Ezekben én nem találok olyat, amelyik összeegyeztethető lenne a reinkarnáció tanával. Azt a gondolatot szeretném viszont inkább középpontba helyezni, hogy Jézus mindig nagyon-nagyon figyelt arra, hogy milyen a kontextus, ahol az Isten igéje hangzik. És hogy most tudom, hogy ez egy ilyen nagyon abszurd gondolatmenet, de hogyha mondjuk hallgassátok, zsidó férfi, aki most a reinkarnációról fogok nektek tanítást adni, hát szegény Jézus így is kiütötte a biztosítékot a farizeusok és írástudók körében, hát egy ilyen tanítással aztán egészen biztos. Hát hogy ő az Isten szeretetét akarta közölni, nyilvánvalóvá tenni az emberek számára. Borzasztó érdekes, hogy itt a kereszten mond a jobblatornak, ami teljesen idegen a zsidó hagyománytól, ma még velem veszem a paradicsomban. És ezt az írás magyarázók úgy tartják, hogy az a jobblator, az egy idegen volt, és az ő vallási hagyományában megértette, hogy ez a mondat mit akar. Ma még velem leszel a paradicsomban. De ezt egy írástudó, egy farizeus egészen biztos, hogy nem értette volna meg. Abban a fogalomrendszerben, amelyet Jézus használt 2000 évvel ezelőtt, attól a gondolatrendszertől, tehát amit az evangélisták lejegyeztek, nagyon nehezen tudok találni, nagyon nehezen tudok felidézni, igéket, ige szakaszokat, amelyeket valahogy össze lehetne gyúrni a reinkarnáció tanításával. Nem tudom, válaszoltam a kérdésre, de...
Válaszolt, de ugye pont azt mondtam, hogy tápoltál, hogy Isten beszélt róla, amit ő mondott pontosan, hogy ez nagyon idegen, vagy nagyon veszélyes, nagyon idegen.
Ami a hagyományunk hitünk szerint, ami fontos az Isten ember kapcsolatban, azt Jézus elmondta. Ami lényeges, ami fontos, az ott van az evangéliumban bőségesen.
Csak egy nagy tényleg rövid kérdés, rövid, akkor rövid és rövid választ kapunk rá.
A reinkarnációval kapcsolatban egy két rövid kérdés. Az egyik, hogy a szemétet, hogy a reinkarnációval kapcsolatban, hogy megkérdezek Jézustól, hogy aki maga született egy férfi, és akkor most az ő bűne, vagy a szülő bűne, és elmondta, hogy ez nem. Hogy nem, mert miatt született lakon, hanem Isten szeretnének kellett nyilvánvalóval vannia. Hogy ez mit jelent, a másik pedig, hogy a reinkarnációban van, hogy emlékeznek. Korábbi, hogy megmanapság van abban, akik azt mondják, hogy amikor rámadódik, hogy simán nem tudom, visszatasztatják, és akkor nekem az is ilyen újdonság, hogy még akik hisznek benne, de hogy nem úgy, hogy igen, az előző értem, én éget, én voltam, és erről mit hisz. A másik kérdés, hogy mit jelent, hogy
én nem rövid elárasztják.
Csak azt tudom mondani, amit az előbb mondtam, a korábban nem tudom az előzőkben, hogy nagyon sokszor az Isten titka, szeretete olyan dolgokban van elrejtve, Deus absconditus, amit mi első gondolatra, szemlélésre nem is gondolnak, hogy ott Isten jelen van. Hogy egy vakon született gyermek történetében, életében ott lehet az Isten dicsősége. Szóval, hogy ez mit jelent? Ez az, ami fel kell tárni, vagy ez az, ami feltárulhat előttünk. Titok, misztérium.
Azt mondja is a maga a Gitában, hogy Mattas, Mitil, Giána, a Hóvalancsa. Tőlem jön a tudás, az emlékezet és a felejtés. Ha Krisna akarja, akkor emlékezhetünk az előző életeinkre, hogyha nem akarja, akkor nem fogunk emlékezni. Általában itt a lélekvándorlás célja, funkciója miatt nem emlékszünk rá. Egy új élethelyzetbe kerülünk, ahol új feladataink vannak, és hogyha visszaemlékeznénk arra, sok-sok korábbi életünkre nagyon összezavarodnánk, hogy most én igazából ki is vagyok. Tehát az önazonosságunk az alapja annak, hogy mivel dolgozunk és hogyan tudunk Isten felé haladni. Tehát az általános az, hogy nem emlékszünk az előző életeinkre, de lehetséges, hogy emlékezzünk rá. Empirikus tudósok nagyon sok kutatást végeztek ebben a témával kapcsolatban. Most már egy szakdolgozónk is, aki ezt rakja össze, hogy elkészül a szakdolgozat, akkor majd a könyvtárban elérhető lesz.
Köszönjük szépen! Igazán azt hiszem, a időkeretekhez képest meg a téma nagyságához képest elég sok mindent sikerült megbeszélni. És önöknek pedig arra kérem, hogyha elégedettek voltak a mai közestével, akkor 2 hét múlva csütörtökön, ugyanebben az időpontban, attól, akkor jöjjenek el ismét, ahol meg fogjuk vitatni a lélek témáját, és ahol előadóink lesznek. Vajsnava részről Sira Sivaráma Szláni Maharács, aki a Krisztusi Idő közösségének vezető lelkésze, valamint Kránic Mihály, aki pedig egy katolikus teológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanszékvezető egyetemi tanára. Köszönöm szépen, hogy eljöttek még egyszer, és várom
beszélnek.
Yeah.